Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet és vendégeinket, és nagy öröm számomra, hogy újra itt lehetek veletek. Hosszabb idő után már elég rég voltam itt. Kedves testvérek, az Istennel való kapcsolatunk az minek, vagy inkább úgy is kérdezhetném, hogy kinek köszönhető? Annak, hogy keressük őt? Ugye így olvassuk az igében, az 1 Krónika 16. fejezetében, hogy keressétek az Urat és az ő erősségét, keressétek az ő orcáját szüntelen. Máshol így mondja az ige, hogy engem keressetek és éltek. Vagy keressetek és találtok, és az őrgetőnek megnyittatik. Tehát a Biblia számos helyen bátorít minket arra, hogy keressük őt, hogy megtaláljuk. De ezért találjuk meg, mert keressük. Valójában ki keres kit? Mi keressük őt, mert elrejtőzött, vagy ő keres minket, mert elrejtőztünk? Én azt hiszem, hogy Isten az, aki keres minket. És mi vagyunk azok, akik elvesztünk, akik elrejtőztünk előle, anélkül, hogy mi tudnánk erről. Na de Isten miért kell, hogy keressen minket? Hát nem tudja, hogy hol vagyunk. Ugye ezt olvassuk az Ézsaiás 46-ban, hordoztalak születésetek óta, vénségtekig én vagyok az, megőszüléstekig én visellek, én teremtettem és én hordozom, én viselem és megszabadítom. Tehát Isten nem csak, hogy tudja, hogy hol vagyunk, de ő hordoz minket, ő tartja fent az életünket, ahogy itt a délelőtt a tanulmány során is említettük. Isten minden egyes sejtünket ismeri. Szerveinket, hajszálainkat, gondolatainkat, gondolatfoszlányainkat ismeri, és visszamenőleg ismeri, születésünktől fogva egy teljes térképet tudna az emberről felvázolni, sokkal pontosabban tud rólunk mindent, mint mi magunk. Tehát neki igazán nincsen arra szüksége, hogy minket keressen, mégis keres minket. És mikor És akkor miért keres minket, hogyha tudja, hogy hol vagyunk?
Mert találkozunk, hol vagyunk, és milyen keresünk.
Pontosan. Úgy is mondhatnánk, hogy a tekintetünket keresi. A szemkontaktust keresi velünk. Azt szeretné, hogyha mi keresnénk őt. Ugye így olvassuk az apostolok cselekedetei 17. fejezetében, így mondta Pál apostol, Aténban, az Aeropágoszon a görögöknek, hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt, és megtalálhatnák, jól lehet bizony, nincs messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát Isten annyira közel van hozzánk, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, mindnyájan magában az Istenben élünk, mozgunk és vagyunk, mégsem találjuk őt. És mikor talál meg minket Isten? Hát amikor mi megtaláljuk őt. Amikor ez a találkozás érdemben is létrejön. Tehát ez a találkozás, amikor már nem egyoldalú, nem csak arról van szó, hogy ő tudja, hogy mi hol vagyunk, hanem amikor mi is kezdjük tudni, sejteni, hogy ő hol van. Miért fontos tudnunk azt, hogy Isten hogyan keresi az embert? Azért, mert ha megértjük, hogy Isten hogyan keres minket, akkor rájöhetünk, hogy hol is van ő. Mert amikor az ő keresését észleljük, akkor őt fogjuk észlelni. Ugye az ember szeretné tudni, hogy hol van az Isten. Sokan azért kíváncsiak, még akik nem hisznek Istenben, azok is. Azért az Isten kérdés egy nagy nyitott kérdés számukra, és hát úgy szeretnének többet tudni erről. Mégiscsak valahol a természet feletti, a látható világon túli valóságról van szó. Hát akkor, hogyha ő van, akkor ő hol van, és hogyan tudnánk őt megtalálni? Hogyan találjuk meg őt? Tényleg, hogyan keresi Isten az embert? Hogyan kereste az első embert a bűnöset után? Megkérdezte hűvös alkonyatkor a kertben Ádámtól, hogy hol vagy. Ugye Ádám elrejtőzött előle. Az előbb is említettük, hogy az ember az, aki elrejtőzik az Isten elől. Ádám, ahogy az első bűnt elkövette, elrejtőzött Isten elől, és azóta is az ember tulajdonképpen ebben az elrejtőzött állapotában van. És Isten csak egy ilyen kétszavas kérdést tett fel neki, Ádám, hol vagy? Na most nem azért kérdezte ezt Isten tőle, mintha nem tudta volna, hogy Ádám hol van. Isten pontosan tudta, hogy Ádám hol van, azt is tudta, hogy mit követett el. Hanem Isten ezt azért tette fel ezt a kérdést, amiért nekünk is felteszi. Mert ezek a nagyon rövid, párszavas kérdések, amelyek a Bibliában, amelyekkel időnként találkozunk, ezek amilyen egyszerűnek tűnnek, olyan nehezek. Hol vagy? Ugye, hát azt mondanánk, hogy hát hol? Hát ott volt elrejtőzött Ádám, hát ott volt, hát ilyen egyszerűen lehetett volna erre válaszolni. De valójában a kérdés miről szól? És ugye, és azért nagy kérdések ezek, mert ez nem csak Ádámnak szólt, hanem ez mindannyiunknak szól. Hol vagy? Egy ilyen halk hangon Isten megkérdezi, hogy hol vagy, és lehet, hogy ma mi is hallottuk ezt a kérdést. Ott vagy, ahol lenned kell? Azt csinálod, amit csinálnod kell? Jó helyen vagy? Biztos benne, hogy azon a helyen vagy, ahol lenned kell? Néha biztosak vagyunk benne, hogy azon a helyen vagyunk. Mondjuk, amikor elmegyünk szombaton a gyülekezetbe, akkor az ember úgy érzi, hogy igen, most talán jó helyen vagyok. De vajon a hétköznapokban is mindig ott vagyok, ahol lennem kell? Ugye, milyen nagy kérdés ez? És hányszor el lehet ezen gondolkodni? Vagy vannak más ilyen rövid kérdések is. Például talán emlékszünk arra a kérdésre is, amit Isten feltett Illésnek, hogy mit csinálsz itt, Illés? Ez is egy ilyen nagyon egyszerű kérdés, egyszerűen lehetne rá válaszolni. Illés is tudott volna rá válaszolni, hát hiszen éppen volt valahol, és éppen csinált valamit. Hát egy több mondatban el tudja mondani, hogy mit csinált itt. Na de a kérdés nem erről szólt. Azt csinálod, amit kell csinálnod? Én szeretném, hogy ezt csináld, amit most csinálsz? Isten ezt akarja? Te is, amikor éppen valamit csinálsz, akkor érdemes megállni, és lehet, hogy meghallod ezt a halk hangot, hogy mit csinálsz most. Pont azt csinálod, amit kell, pont azt a telefont kell nézegetni. Vagy pont azzal kell foglalkozni, amivel foglalkozol. Nincs esetleg valami más dolog, amit csinálnod kellene, amit belül valahol érzed, hogy talán nem ezt kellene csinálni. Ugye, egyszerű kérdés, de mégis milyen nagy kérdés. Vagy talán emlékszünk arra a kérdésre is, amit Péternek tett fel az Úr. Szeretsz engem? Ez is olyan egyszerű. Szeretsz engem? Hát, mikor Jézus felteszi ezt a kérdést valakinek, hogy szeretsz engem, főleg egy hívő embernek, egy keresztény embernek, hát mit is lehetne erre válaszolni? Hát persze, hát keresztény vagyok, hát hívő ember vagyok, hát én szeretlek, Uram, hát ez a dolgom. Na de Péter nem azt kérdezte, hogy mi a dolgod, hanem azt, hogy tényleg szeretsz engem? Tényleg, ha rám gondolsz, akkor ez jut eszedbe, hogy te szereted az Urat? Miért szereted őt? Biztos, hogy szereted? Akkor is, amikor éppen a nehézségeket és a próbákat megengedi? Milyen nagy kérdés ez, nem? És olyan kérdés, amiről nehéz így nyilvánosan beszélni, ezt mindenkinek valahol belül a lelkében kell ezt a kérdést meghallani, és el kell gondolkodni rajta, hogy mit is tudnék én erre válaszolni? Na most, ha hallunk ilyen kérdéseket időről időre, akkor halljuk Isten hangját. És ahonnan halljuk ezeket a kérdéseket, ahonnan jönnek ezek a kérdések, abba az irányba érdemes tapogatóznunk és kutatnunk, mert valahol ott van Isten. Érdemes ezt megszívlelni. Isten sokféleképpen segíthet minket a keresésben, de talán valóban ezek a lelkünkhöz szóló belső, rövid, tömör kérdések azok, amelyek leginkább megmutatják, hogy őt hol találjuk meg. Ugye az Isten keresésnek az egyik pillére az az ő beszéde. A Biblia olvasás, az ige hirdetések, mások bizonyságtétele. Ugye a hit hallásból van, ezt olvassuk a Bibliában, és ezek valóban szükségesek. Istent az ő igéjén keresztül ismerhetjük meg, az ő beszédén keresztül. De nem elégségesek. Ez csak az egyik pillére az Isten ismeretének. Nem elég tudni róla, nem elég ismerni róla az ő beszédeit, hanem van egy másik pillér is, őt személyesen is meg kell találnunk. Az én személyes életemben is meg kell találnom az Isten helyét, az Isten nyomát, ki kell őt valahol tapogatnom, akármennyire közel van hozzám, személyesen kell megtalálnom. Az, hogy valaki más személyesen megtalálta és beszél az ő személyes tapasztalatairól, az lehet, hogy a mi lelkünket is felemeli és tűzzel tölti meg, de nem elég. Az az ő tapasztalata. Nekem szükséges, hogy én magam megtaláljam őt, és én kerüljek vele szemtől szembe, én hozzám tegyem fel kérdést, és én válaszoljak neki, vagy én tegyek fel neki kérdést, és ő válaszoljon nekem. Az Istennel való kapcsolatunk csak akkor tud elindulni egy bizonyos pályán, és az én életemre akkor lesz valójában hatással, hogyha én őt személyesen megtalálom, és személyesen szól hozzám. És ne gondoljuk, hogy ez olyan egyszerű. Nagyon sokan ülnek úgy Isten tiszteleteken is, hogy még nem tapasztalták meg úgy igazán, hogy ő hozzájuk szólt az Isten. De ez nem azért van, mert Isten nem akart hozzájuk szólni, hanem talán még nem figyelték meg ezeket a hangokat. Talán még nem keresték Istent, nem keresték Istennek azt a fajta megnyilvánulását, ami ezt a személyes kapcsolatot számunkra feltárja. És én fel is adom nektek házi feladatnak, hogy gondolkodjunk ezen, meg lehet ezen beszélgetni is, akár egy délutáni alkalmon is, hogy hogyan lehet ezt a hangot meghallani. Mi az, ami az emberben akadálya annak, hogy az Isten hangját személyesen meghallja, és hogyan lehet ezeket az akadályokat elhárítani, hogy egyáltalán el lehet, mi ennek a gyakorlati útja. Gondolkodjunk ezen. De most tovább lépek, és most az Istennek az egyik ilyen személyes kérdésére szeretném a figyelmünket irányítani, egy olyanra, amit mindenkinek feltesz Isten egyszer az életében, de ami először elhangzott a Betesda tavánál. Én fel is olvasom nektek az igét. János evangélium a 5. fejezeténél keressük meg a nyissuk ki az igét. János evangélium a 5. fejezete 2. versétől a 9. versig, így olvasom Isten igéjét. Van pedig Jeruzsálemben a Jukakunál egy tó, melyet héberül Betesdának neveznek. 5 tornáca van. Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkorosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. Mert időnként angyal szállt a tóra, és felzavarta a vizet, aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akármi nemű betegségben volt. Volt pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségében. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondta neki, akarsz-e meggyógyulni? Felelt neki a beteg, Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be előttem. Mondta neki Jézus, kelj fel, vedd a te nyoszolyádat, és járj. És azonnal meggyógyult az ember, és felvette a nyoszolyáját, és járt. Idáig tart az ige. Meg kell jegyeznünk, hogy a 4. vers az nem része az eredeti szövegnek, az egy későbbi betoldás. Tehát az, amikor ezt olvassuk, hogy időnként angyal szállt a tóra és felzavarta a vizet, aki tehát először belépett a víz felzavarása után, meggyógyult, akármilyen betegségben volt. Az eredeti kéziratokban ez nem volt benne, ez később került bele, bár mégis jó, hogy benne van, mert értjük, hogy miért mondta azt a beteg, amit mondott, hogy nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba. Tehát ez volt a hiedelem a betegek között, de nyilván ez csak egy hiedelem volt. És mi az 5. verstől vesszük fel a fonalat, tehát amikor ezt olvassuk, hogy ott volt egy ember, aki 38 esztendőt töltött a betegségében. Jézus látja ezt a nyomorult embert, és nem várja, hogy a beteg kérjen segítséget. Lehet, hogy az nem is tudta, hogy kicsoda Jézus, hanem oda megy és kezdeményez. Feltesz neki egy kérdést, azt mondja, hogy akarsz-e meggyógyulni. Amikor annak idején én gondolkodtam ezen a példázaton először, akkor nem értettem, hogy mi szükség volt erre a kérdésre. Úgy voltam vele, hogy hát minden elismerésem Jézusé, aki tényleg csodákat tett, embereket gyógyított, betegeket gyógyított, tanított, halottat támasztott, de hát időnként azért a kérdezéssel voltak problémái. Hát miért tette fel ezt a kérdést? Hát ki az, aki nem tudja, hogy ezek a szerencsétlenek azért vannak ott, mert gyógyulni akarnak? Miért kérdés ez, hogy akarsz-e meggyógyulni? Lehet, hogy magát a beteget is meglephette ez a kérdés, mert nem is válaszolt rá. Rögtön elkezdett magyarázkodni, elmondta, hogy miért nem jutott ő be a vízbe, mi az oka annak, hogy őt még oda nem tudott. És az egész párbeszéd olyan értelmetlennek tűnik, hogy most ezt megkérdezte, utána nem is mondott semmit, hanem meggyógyította, tehát most akkor tényleg ez csak egy, ezt a színjátékot mi értelme volt eljátszani, hát ha úgyis meggyógyította, akkor miért nem gyógyította meg? Én akkor kezdtem megérteni, hogy miről van itt szó, amikor egy másik kérdésre értettem meg a választ a Bibliából, és az a másik kérdés ez úgy szólt, hogy miért gyógyított Jézus olyan sok fizikai beteget, amikor itt volt ezen a világon? Senkinek nem utasította el a kérését, aki ő hozzá fordult, amikor viszont a mennybe ment, annak ellenére, hogy a tanítványoknak azt mondta, hogy veletek leszek minden napon a világ végezetéig, utána mégsem látjuk azt, hogy ilyen sok fizikai csodás gyógyulás történne. Az sem igaz, hogy nem történik egyáltalán. Történik. De nem ugyanúgy, mint előtte. Inkább azt mondhatjuk, hogy onnantól kezdve a betegek betegek maradtak, és valamiféle más tanításra helyeződött a figyelmük. Na de sokáig nem értettem, hogy miért változott ez meg. Miért nem gyógyított Jézus továbbra is betegeket, vagy a tanítványokon keresztül miért nem történtek ilyen csodás gyógyulások, vagy halottámasztások, bár történtek, de hát nem annyi és nem úgy. Aztán megértettem, hogy tulajdonképpen ennek úgy is mondhatnánk, hogy két oka van. Az egyik az, hogy gyógyulások, fizikai gyógyulások ma is történnek, azóta is történnek. Bizonyos értelemben Jézus csodatevő ereje most is az emberrel van, be van programozva a testünkbe. Ugye Isten az embert úgy teremtette, hogy képes az öngyógyításra. Teremtett nekünk egy, adott nekünk egy immunrendszert, és nem is tudjuk, hogy mennyi betegségből meggyógyít az minket. Csak akkor tudjuk meg, amikor valakinek az immunrendszerével valami probléma történik, mert abban a pillanatban utoléri mindenféle betegség. Tehát az egészségügyi törvények, amit Isten adott az embernek, azok megnyitják az Isten áldásait, amelyet a testünkbe programozott öngyógyító mechanizmusokon keresztül ki tud ránk árasztani. Hát ez egy létező, csodatevő erő ma is, csak nem értékeljük eléggé. Na de azért tény, hogy valóban olyan gyógyulási csodákból sokkal kevesebb történik, mint ami Jézus életében történt. És ennek az oka elsősorban az volt, hogy amikor Jézus a földre jött, akkor az emberiség, úgy is mondhatnánk, hogy elfelejtette Istent. Bár vallásos környezetbe jött, tehát ugye azt is mondhatnánk, hogy akkor volt a legvallásosabb Izrael és a zsidók, de az igazi Istent elfelejtették. Ez a bizonyos intertestamentális kor, ami a babiloni fogság után és Jézus eljövetele között történt, az a 4-500 esztendő, az arra volt, hogy a valóság, tehát az élő Isten helyét átvette egyfajta torz Isten kép, amit a farizeusok közvetítettek a társadalomnak. Ez a fajta nomokrácia, vagy törvényuralom, ami azt sugallta, hogy Isten egy olyan Isten, aki betartatja az ő törvényeit, aki nem tartja ezeket be, azokra lesújt az ő keze, és azokat ki kell vetni a társadalomból, akire pedig, akik megtartják a törvényeket, azok fognak élni és üdvözülni. És amikor az ember fia Jézus eljött erre a világra, akkor neki ezt az Isten képet kellett először helyreállítani. Újra meg kellett tanítani az emberekkel, hogy Isten jóságos. Isten szereti az embert. Ha valaki nyomorúságban van, akkor Isten ezt nem veti el, hanem minél nagyobb nyomorúságban van, annál jobban szereti, és annál jobban próbálja őt menteni. És Isten először emberként, emberfiaként, embereknek emberi módon mutatta meg Isten szeretetét és jóságát. És ezért volt az, hogy ha hozzámentek valami bajukkal, akkor is Jézus nem utasította el őket. Meghallgatta, és segített nekik. És nem csak betegségeken segített, betegeken, hanem mindenféle nyomorúságon segített. És Jézussal szerettek lenni az emberek. Vágyakoztak az ő társaságában lenni. Úgy mondták a farizeusok, hogy paráznák és vámszedők barátja. A társadalom leglenézettebb és legnyomorultabb rétegei szerettek Jézus társaságában lenni. Nem szívesen mentek haza, hogyha Jézussal együtt lehettek. És úgy halkan felteszem a kérdést, hogy vajon ma egy keresztény nem attól keresztény, hogy az emberek szeretnek a társaságában lenni. Ez ma is ugyanígy érvényes, hogy aki keresztény, aki hívő ember, aki szeretné Istent bemutatni ennek a világnak, annak elsősorban nem azt kellene bemutatnia, hogy Isten jó a saját életén keresztül. Nem az a jó keresztény, akinek mások szeretnek a társaságában lenni, akik szeretnek vele együtt lenni, szeretnek tőle hallani az Isten dolgairól, vagy egyáltalán csak beszélgetni szeretnek. Érdemes elgondolkodnunk rajta, hogy mi ilyen keresztények vagyunk. Velünk szeretnek az emberek együtt lenni, jól érzik magukat. Vagy úgy vannak vele, hogy udvariassági formulákat elmondjuk, aztán alig várjuk, hogy szabaduljunk ettől az embertől, mert hát jó hívő, de olyan fárasztó egy kicsit. Vagy vannak neki ilyen-olyan dolgai. Hát ezt szintén házi feladatnak adom nektek, hogy gondolkodjunk el rajta, hogy mi úgy mutatjuk-e be Istent ennek a világnak, ahogyan Jézus bemutatta, vagy egy kicsit másképp mutatjuk be, vagy elmondjuk, hogy mi van az igében, és aztán azt úgy lenyomjuk a torkukon, hogy akarják, ha nem, és alig várják, hogy utána kipihenjék a fáradalmaikat. Tehát Jézus ezért gyógyított, vigasztalt, kenyeret szaporított, és az emberekkel jót tett, és csak utána beszélt sokszor a lelkiekről. És tegyük fel a kérdést, hogy vajon a testi gyógyításai, a csodái, az a sok jó, amit tett azokkal az emberekkel, ezek valóban csak egyszerűen ilyen testies dolgok voltak, ezekben nem voltak lelki tanítások? Hát dehogy nem. Ezek mind lelki tanítások is voltak egy időben. Hát úgy tett jót emberekkel, úgy állt szóba velük, és az ő legegyszerűbb és leghétköznapig szükségleteiket úgy segített kielégíteni, és úgy segített rajtuk, hogy mindeközben ezekben mind benne voltak a lelki tanítások. És amikor mi olvassuk az ő csodáit, akik ugye már sok-sok száz évvel később élünk, azok ezekből mind a lelki tanításokat érthetjük meg. Ezért tűnnek sokszor Jézusnak olyan furcsák a szavai vagy a kérdései, ezért tette fel ennek a betegnek is ezt a kérdést, hogy akarsz-e meggyógyulni? Jó tudta ő, hogy ez meg akar gyógyulni, mindent tudott róla. De ahhoz, hogy valakit Jézus meggyógyítson, ahhoz alapvetően tudnia kell annak az illetőnek, hogy ő akar-e egyáltalán meggyógyulni. Van egyáltalán olyan ember, aki beteg és nem akar meggyógyulni? Létezik ilyen? Van bizony. Sőt, még a testi betegségekből sem akar mindenki meggyógyulni. Kicsit játszunk el a gondolattal a betesdai beteg esetében. Mi történhetett az ő csodás gyógyulása után?
Nem kaptam is.
Nagyon jó, látod? Azonnal rájössz, hogy hogy nem olyan, nem volt olyan egyszerű a helyzete. Mondjuk, ugye felvette a nyoszójáját és hazament. És hát óriási volt a csoda, mindenki a csodájára járt, dicsőítették Isten hatalmát, ugye otthon az ő rokonságával ma is ugyanezt történhetett, jöttek, mentek, nézték, csodálták, hogy járatták, biztos tapogatták, hogy ez az ember nem tudott járni, most járni tud, összefutott mindenki ott a környékről, hatalmas csoda történt. De aztán jött a másnap, jött a harmadnap, ugye minden csoda három napig tart, mindenki kezdte megszokni ezt az új helyzetet. És az élet kezdett visszatérni a normális kerékvágásba, mindenki végezte a maga dolgát, és oda került ez a meggyógyult beteg, hogy hát valamit kezdeni kellene magammal. És ugye, ahogy mondja Irma is, eddig jött az alamizsna, jött az együttérzés, az emberek segítettek rajta, most nem jön. Sőt, most már a környezet, a család már kezdi elvárni tőle, hogy hát most már erőd van, hát dolgozzál, hát mi is munkából élünk, most már te is tudsz dolgozni, akkor kezd valamit magaddal. Na de hát szerencsétlen soha nem dolgozott, mi csináljon? Dolgozni sem tud. Szóval nem egy egyszerű helyzet. És azok, akik korábban szerették, körülvették a szeretetükkel, gondozták, azok most már a ferde szemmel néznek rá, hogy akkor most mi van. És ugye el tudjuk képzelni, hogy lehet, hogy visszamegy a tóhoz, hogy ott a régi barátaival akkor legalább találkozzon azokkal, akiket ismert 38 éven keresztül, kicsit beszélgessenek, és mivel fogod szembesülni?
Irigység.
Hát irigykednek, hogy te tudsz járni, bezzeg, mi nem. És velük sem tud beszélgetni. És egy adott pillanatban egy vákumba kerül, és sehol sem érzi, nem találja a helyét, és mihez kezdjen ezzel az új élettel. És lehet, hogy egyszer csak azt mondja, hogy hát, jobb volt úgy, ahogy volt. Az alatt a 38 év alatt, mert legalább akkor ott tudtam panaszkodni, volt, aki meghallgatott, segítettek az emberek, egész jól el voltam én ezzel, most kellett ez nekem? Nem olyan egyszerű a gyógyulás gondolatával szembenézni. Nézzük meg, hogy mi ennek a történetnek a lelki megfelelője, mert végül is a lelki vetületére szeretnénk rátérni. Ugye az ember valódi betegsége a bűnbetegség, amely nem 38 éve, hanem amióta élünk, azóta tart minket fogva. És ez a betegség ez nem annyira tesz minket alkalmatlanná a valódi életre, amennyire a betesdai beteget, hanem minket teljesen alkalmatlanná tesz arra az életre. Ugye délelőtt is erről beszéltünk, hogy Isten szemében a bűnben élő ember halott valójában. Nem csak beteg, hanem egyszerűen halott. Mert nem él, nem úgy él, ahogyan Isten a mennyben él, vagy ahogy az Isten teremtett lényei élnek a mennyben. Ugye Ézsaiás 1:6-ban is ezt olvassuk, tetőtől talpig nincs e testben épség. Csak van egy különbség közöttünk, és a betesdai beteg között, mi nem érezzük magunkat, halottnak pláne nem érezzük, de betegnek sem érezzük sokszor magunkat. Egy kicsit talán. Az emberben azért van valamennyi belátás, hogy hát igen, azért van velük probléma, de nem annyira nyomorultnak, amennyire a betesdai beteg érezte. Hogyha Jézus fölénk hajolna és megkérdezni, hogy akarsz-e meggyógyulni, akkor mit mondanák?
Miből?
Mi? Beteg vagyok. Ja igen, hát a derekam szokott fájni. Igen, igen. A térdem is néha szokott fájni. Na de hát másból miből kéne meggyógyulnom? Nem is értenénk, hogy mit jelent ez a kérdés. A másik véglet pedig az, amikor az ember valóban szóba áll a Biblia kinyilatkoztatásával, és megérti, hogy az az élet, amit én élek, az nem élet. És megérti azt is, szembesül azzal is, hogy mi is lenne az az élet, amit élni kellene. És ha elég őszinték merünk lenni, akkor elég gyorsan el fogunk jutni odáig, hogy én úgy nem tudok élni. Nekem ez nem megy. Ez reménytelen. Próbáltam, de hát vannak az én gyengeségeim, az én lobbanékonyságom, az én kívánságaim. Lépten nyomon ezek engem megfognak, észre se veszem és elkövetem a magam hibáit. Egyszerűen nem tudok úgy élni, nem megy. Nincs emberem. Nincs emberem, aki engem bevigyen. Reménytelen a helyzetem. Hát az ember vagy nem érti a kérdést, vagy ha megérti, akkor azt mondja, hogy hát velem úgysem érdemes foglalkozni, hát rajtam nem lehet segíteni. Megpróbáltam én, hányszor próbáltam, de hát ez újra és újra kudarccal végződött. És ez még mindig a kisebbik baj. A nagyobbik probléma az, hogy a betegségeink egy részéből tényleg nem akarunk meggyógyulni. Hogyan nem akarunk mi meggyógyulni? Melyek azokból, amikből nem akarunk meggyógyulni? Mert vannak olyan bűnök és jellemhibák az életünkben, amelyeket felismerünk, és amelyeket talán le is tettünk, vagy leteszünk, mert azok tényleg annyira undorítóak voltak, hogy igazából éreztük, hogy azt nem kellene. Na de vannak olyanok, amelyek nem ebbe a kategóriába tartoznak. Nem tudom, ismeritek-e azokat a kérdéseket, amelyek úgy kezdődnek, hogy miért már az is bűn, ha ezt vagy azt csinálom? Nem tudom, találkoztatok-e ilyen kérdéssel? Én találkoztam. Már sajnos én is tettem fel ezt a kérdést így magamnak. Miért talán az is bűn, hogyha én megiszom egy kávét, vagy ha én nem tudom, most elmondom a véleményemet valakinek? Lehet, hogy éppen nem kíváncsi rá, de hát ez az igazság. És lehet, hogy most éppen mást szeretne hallani, de hát én azért csak elmondom neki, lehet, hogy egy kicsit ki is robban belőlem, mert hát az igazságot kell képviselni, ez bűn, hogy én elmondom az igazságot. Vagy valakinek a háta mögött beszélek róla, tiszta szeretetből, de azért elmondom, hogy hát ő ilyen is, meg olyan is, de jó lenne, ha megváltozna, imádkozzunk érte. Nincs itt, hogy ő is hallja, és esetleg megvédje magát, de hát én csak igazságot. Nincs ebben semmi rossz. Az ember nem gondolja végig, hogy ragaszkodik bizonyos dolgokhoz, mert hát azok nem bűnök.
Kis bűn.
Igen, az olyan kicsi, hogy az már nehogy már bűn legyen. Hát most ezekből nem akarunk meggyógyulni. Nem is akarunk róluk beszélni. Azért nem akarunk róluk beszélni, mert még magunk előtt sem vagyunk róla meggyőződve, hogy ezek betegségek. Ezekből gyógyulni kellene. Csak odáig jutunk el, hogy hát igen, valami azért teljesen nem stimmel vele, mert fel kell tenni a kérdést, hogy már talán az is bűn, ha, mert ami tényleg nem bűn, ott nem kell kérdést feltenni. De amikor az ember felteszi a kérdést, akkor azért való belül valami motoszkál. De vannak még ennél is alattomosabb betegségeink. Az ember mihez ragaszkodik a legjobban az életben? Azt szoktuk mondani, hogy az életünkhöz, ugye? Az ember az életéhez ragaszkodik legjobban. De ez nem így van. Az életünket, a fizikai életünket, azt általában hajlamosak vagyunk két végéről égetni. Amihez mi ragaszkodunk igazából, az nem a fizikai életünk, hanem azok a mi álmaink. Mik ezek az álmok? Nyilván nem a bűnös álmok. Azokat elismerjük, hogy azok nem jók, azokhoz nem ragaszkodunk, azokat szeretnénk elfelejteni. Néha felütik a fejüket, de az ember azt mondja, hogy nem. Az ártatlan álmok. Azok az ártatlan álmok, ahogyan mi elképzeljük a normális, jó életet. Úgy, hogy abban ne legyen bűn, egy normális, jó és Istennek engedelmeskedő élet legyen, egy Istenfélő élet legyen, csak annyi, hogy azt mi elképzeljük. Mi azt megálmodjuk, hogy az milyen kell legyen az az élet. És ott minden a helyén van. Ott minden stimmel a Bibliával. Egy dolog van csak benne, ami kicsit deficites, hogy nem az, amit Isten szeretne tőlünk, hanem amit mi szeretnénk magunktól. És ugye ez azért olyan ártatlan, mert az ember észre se veszi, hogy itt én akarom a kezembe tartani egy eplőt. Én Istenfélő életet akarok élni, de én azt el tudom képzelni, hogy annak milyennek kell lenni. Én azt pontosan tudom, hogy milyen a jó Istenfélő élet. Én azt elképzeltem, azt én megálmodtam, És én azt úgy el is tudom képzelni, hogy én úgy boldog lennék. Az egy olyan tartalmas, igaz élet lenne, és én törekszem is erre. Hát mi van ebben probléma? Egyetlen probléma van benne, vagy lehet benne, hogy nem biztos, hogy az, amit én megálmodtam, az ugyanaz, mint amit az Isten szeretne tőlem. És az ember félve gondol arra, hogy ahogyan én elképzelem a normális, istenfélő, kényelmes keresztény életet, azt talán Isten másképp képzeli el. És lehet, hogy ez nekem egy betegsége? Lehet, hogy ebből is ki kellene gyógyulnom? Azokból, amik teljesen ártatlan dolgok, amik jó dolgok, amik Istennek tetsző dolgok, mert én úgy gondolom, hogy Istennek tetsző dolgok ezek, és én ezt képviselem, és ha kell, meg is védem ezt az álláspontomat. És lehet, hogy nekem ezekből gyógyulnom kellene. Lehet, hogy ezeket is össze kellene törni azon a bizonyos kősziklán. Az ember ezekkel már nagyon nehezen áll szóba. És ezt nem akarjuk összetörni a kősziklán. Az álmainkat nem akarjuk összetörni. Még ha nagyon nehezen rá is vennénk magunkat, akkor is csak így, mint a hímes tojást úgy tennénk oda le, nehogy valami baja legyen. Mert ezek azok a végső álmok, amelyek minket még ehhez az élethez kötnek, hogy még valami jót találjunk ebben az életben, valahogy mi is tudjuk elképzelni, hogy mi a jó.
Komfortzóna.
Igen.
Lelki komfortzóna.
Igen. És tudjátok, amikor mi ezekhez az álmainkhoz ragaszkodunk, akkor valójában még mindig mi akarjuk a gyeplőt a kezünkben tartani. Elhisszük, hogy Isten biztos, hogy jót akar, és Istennek van terve, csak nehogy az legyen a terve, amit én nem szeretnék. Az legyen az ő terve, biztos az a terve, ahogyan én is elképzelem, hogy az jó lehet. Nem tudom, érezzük-e ezeket a lelki rezdüléseket, ahol az ember úgy tud ragaszkodni a betegségeihez, hogy azért mindent nem akarok feladni, valami jó csak maradjon ebből az életből. Azt úgy persze, hogy az Isten szeretné, de ahogy én azt megálmodtam. És amikor Jézus fölénk hajol és megkérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni, akkor az ember olyan óvatosan válaszol. Hát igen, Uram, igen, szeretnék meggyógyulni. Csak ne kérdezz rá úgy mindenre. Azokra kérdez rá, amiről én is úgy gondolom, hogy ezekből meg kellene gyógyulnom. Jézus nem azért kérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni, mert ne tudná azt. Ő pontosan tudja, hogy mi van az ember szívében. Azt is tudja, hogy mi az, amiből tényleg szeretne, mi az, amiből félig szeretne, és mi az, amiről még nem is tudja, hogy a betegsége. Azért kérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni, hogy te nézz szembe az életeddel, és te gondold végig, hogy van-e olyan terület az életemben, amit nem adnék át Istennek úgy szívesen. Vagy amiről én úgy szeretném őt meggyőzni, hogy arra nekem szükségem van. Hogy ugye mindketten így gondoljuk, hogy ennek így kell lennie. Te nézz szembe azzal, hogy vajon az Isten kezébe mered-e adni a teljes életedet, és megmered-e engedni, hogy abból is kigyógyítson, amit te nem gondolsz betegségnek. Mert nem olyan könnyű ez a döntés, mert lehet, hogy nem csak azokat kell átadnod, amelyekből te is tudod, hogy előnyöd származik, hanem lehet, hogy az álmaidat is át kell neki adni. És vajon erre fel vagy-e készülve? Mert hogyha mindezeket nem vállalod, akkor nem vágysz mindenek felett a gyógyulásra. Ezért nagy kérdés ez, hogy akarsz-e meggyógyulni. És nézzük tovább a történetet. Jézus nem várta meg a választ, nem kérdezte meg azt a betegtől, hogy hiszel-e, hanem ez a tétovázás nem tartotta vissza, hanem egyszerűen csak ennyit mondott, kelj fel, vedd a nyoszójádat és járj. A gyógyítás ennyi volt Jézus esetében. Ennyit mondott a betesdai betegnek, és ennek a történetnek az egyik nagy tanulsága számomra az volt, hogy Jézus ilyen könnyen meg tud gyógyítani. Olyan természetellenes, ahogy Jézus csak ennyit mondta, hogy vedd fel és járj. Mert hogyha a fizikai betegség esetében ez ilyen egyszerű volt, akkor a bűnbetegségből is Isten meg tud gyógyítani. Meg akarsz gyógyulni a bűnbetegségeidből? Kelj fel és járj. És itt érzi az ember azt, hogy na, hát ez nem működik. Hát még a fizikai csoda az nagyobb, még azt el is tudjuk képzelni, hogy az Isten ezt a beteget fizikai erővel egy pillanat alatt fel tudta ruházni. De a bűnbetegségből, amivel én évtizedek óta küzdök, és amiben újra és újra megpróbálom, és tudom jól, hogy azt nem kellene csinálni, de újra és újra beleesek? Hát ebből nem. Ez nem megy. Ez nem ilyen egyszerű. Figyeljük meg, hogy a csoda mikor következett be. Akkor következett be, amikor Jézus azt mondta, hogy kelj fel, vedd a nyuszodjádat és járj. Ekkor következett be a csoda? Nem. Ekkor még semmi nem történt. A csoda akkor következett be, amikor a beteg engedelmeskedett. Amikor összeszedte a nem létező erejét, amikor felkelt és elindult. És ez a mozzanat nagyon fontos. Ez a történetnek a kulcsa. Felolvasok egy szakaszt a Jézus élete című könyvéből, ahol a betesdai betegről szól az ihletet szerző. A megváltó nem kérte ezt a szenvedőt, hogy higgyen benne. Egyszerűen így szólt, kelj fel, vedd fel a te nyoszoljádat és járj. Ám a férfi hite belekapaszkodik ebbe a mondatba. Minden idegét és izmát átjárja az új élet, bénult tagjai egészségesen kezdenek működni, kérdés nélkül aláveti akaratát Krisztus parancsának, és összes izmai engedelmeskednek akaratának. Felszökken, és újra tud mozogni. Jézus nem biztosította isteni segítségről. A férfi egy percre kételkedhetett volna, de akkor elveszíti egyetlen gyógyulási lehetőségét. Ám hit Krisztus szavának aszerint cselekedett, és visszanyerte erejét. Ugyanígy nyerhetünk lelki gyógyulást. A bűn elválasztott az isteni élettől, lelkünk megbénult, nem vagyunk képesek szent életet élni, ugyanúgy, mint a maga tehetetlen férfi sem tudott járni. Sokan ismerik fel gyámoltalanságukat, sovárognak a lelki élet után, amely összhangba hozza őket Istennel, és hiába küzdenek, hogy elnyerjék, kétségbe esettenek, kiáltanak fel. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből. E csüggedők, küszködők, nézzenek fel. A megváltó a vérén megváltottak fölé hajol, és kifejezhetetlen szerítséggel, szánalommal így szól, akarsz-e meggyógyulni. Megparancsolja, hogy kelj fel egészségesen, békében. Ne várj, amíg érzed, hogy meggyógyultál. Higgy szavának, és teljesül. Állj akaratoddal Krisztus oldalára, szolgálj neki, cselekedj szava szerint, és erőt fogsz kapni. Bármilyen bűnös szokásba, uralkodó szenvedélybe merül is bele az ember hosszú időn át, amely parancsol testnek és léleknek, Krisztus meg tud és meg is kíván szabadítani attól. Mi volt itt a legnagyobb csoda? Ugye Jézus gyógyítása valóban csoda volt, de itt azt olvassuk szó szerint, hogy a férfi hite belekapaszkodik ebbe a mondatba. Nem ez az igazi csoda? A hitnek az a csodája, ami nélkül nem gyógyult volna meg. Miért csoda ez? Ki meri elhinni azt, hogy Isten ilyen lehetetlen akadályt egy szavával el tud hárítani, mint az, hogy én ne olyan bűnös életet éljek, mint amit eddig éltem. Ami az én visszaeséseim, az én újra és újra való botlásaim és kudarcaim, hogy ne ismétlődjenek meg. Isten hogy tudja ezt egy szavával megtenni? És ha én elmerem hinni, hogy Isten képes arra, hogy nekem erőt adjon, és engem ezekből kiszabadítson, Ez az elmerem hinni, ez a titok. Hogy én egyszerűen elmerem ezt hinni, hogy ez működik. Ugye sokan megértik, a keresztények is, hogy megértik, hogy Isten szemében bizonyos dolgok gyűlöletesek. És Jézus azt mondja, azt mondta ugye ennek a parázna nőnek is, akit meg akartak kövezni a zsidók, hogy ennyit mond, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél. És ott is eszembe jutott, hogy hát ez a nő, hát biztos, hogy egy nagy trauma volt az a helyzet, amivel ő szembe került, és tényleg életveszélyben volt, mert ott egy pillanaton múlott, hogy nem kövezték meg. Na de ilyen egyszerű, hogy akkor elmegy, és többet nem vétkezik, és soha többet nem vétkezik. Ezt mondta neki Krisztus. És hogyha ezt mondta neki Krisztus, akkor neki kell, a nőnek kell eldöntenie, hogy hisz-e ebben, vagy nem hisz. Lehet úgy élni, hogy nem vétkezem? Uram, te azt mondtad, hogy menjek el és ne vétkezzem, azt jelenti, hogy akkor ez működik? Tudok én ebben hinni? Ennek a beteg embernek a hite bele tudott kapaszkodni ebbe a mondatba. Itt van valahol a titka a mi hívő életünknek is. Bele tudunk-e kapaszkodni ebbe a mondatba, a mi hitünk bele tud-e kapaszkodni ebbe a mondatba, hogy igenis, lehet így tenni. Nem azért, mert én a saját erőmből meg fogom újra próbálni. Miért nem a saját erőmből fog ez történni? Azért, mert nem én találtam ki, hogy ezt meg fogom próbálni, hanem ő mondta, és én hiszek neki. Itt elhangzott Istennek a szava. És én erre csak válaszolni tudok, hogy a hitemmel bele tudok ebbe kapaszkodni, vagy nem tudok bele kapaszkodni. Addig, amíg saját erőmből megpróbáltam, nem ment. De amikor megértem, hogy Jézusnak ez a parancsa, és ezt én teljes mértékben megértettem, amikor ez én hozzám szól. Ugye azért kezdtem azzal az ige hirdetést, hogy nekünk tulajdonképpen nem elég az, hogyha a betesdai beteghez szólt Jézus, hogy akarsz-e meggyógyulni. Nekünk meg kell hallani azt, amikor Isten nekem teszi fel ezt a kérdést. Mert hogyha én ezt meghallottam, ezt a kérdést, és valóban feltette nekem ezt a kérdést, akkor utána eldönthetem, hogy én a hitemmel belekapaszkodom ebbe a kérdésbe, vagy az ő válaszába, hogy keljek fel és járjak, vagy nem kapaszkodom bele. Mert ha én belekapaszkodom, akkor meg fogom látni ezt a csodát. De ahhoz nekem is meg kell akarnom gyógyulni. Ahhoz valóban előbb meg kell belül harcolni azt, hogy meg akarok gyógyulni, mindenből meg szeretnék gyógyulni, abból is, amiből még most nem tudom, hogy meg kell gyógyulnom, és azokból is, amiből meg semmiképpen sem szeretnék meggyógyulni. Ha én ezt el tudtam dönteni magamban, és bele tudok kapaszkodni az ő felhívásába, akkor sikerülni fog. Akkor meg fogom látni azt a csodát, amit a betesdai beteg is meglátott. És én ezt kívánom mindannyiunknak, hiszen ez a történet azért iratott le. Ez a történet nem a betesdai betegnek szólt. Ez a történet nekünk szól. Hogy akarsz-e meggyógyulni, akarsz-e szóba állni azzal, hogy Isten téged életre szeretne vinni, téged a halálból át akar vinni az életre, és azt az életet, amit eddig éltél, akár jó volt, akár nem volt jó, akár te úgy gondoltad, hogy jó, vagy te úgy gondoltad, hogy nem jó, ha az ő kezébe adod a te betegségedet és a te gyógyulásodnak a reménységét, és meghallod, amikor megkérdezi tőled, hogy akarsz-e meggyógyulni, és mersz erre igent mondani. Ugye ez a beteg, a betesdai betegről nem kérdezte meg Jézus, hogy hiszel-e, de az a beteg bebizonyította, hogy hitt, mert az ő hite belekapaszkodott Jézusnak a parancsába. És ha nem lett volna hite, akkor az nem kapaszkodott volna bele. És ha te is hinni tudsz és belekapaszkodsz, akkor te is meg fogsz gyógyulni. Ez ilyen egyszerű. Ez ilyen egyszerű, ahogyan itt le van írva. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy mi is ilyen betesdai betegek legyünk. Hogy amikor felteszik nekünk a kérdést, hogy akarsz-e meggyógyulni, akkor minden idegszálunkkal és az egész lényünkkel kapaszkodjunk bele ebbe a reménységbe, mert akkor meg is fogunk gyógyulni. Amen. Szerető mennyei atyánk, hálás szívvel borulunk le a te színed előtt, Jézus Krisztus, a mi megváltónk nevében. Urunk, nem is tudjuk felfogni, hogy milyen nagy ajándékot kaptunk mi Krisztusban tőled. Hiszen soha nem tudtuk volna meg, hogy az az élet, amelyet mi itt élünk, amely olyan jónak és kívánatosnak tűnik számunkra, még a legtisztességesebb élet is tulajdonképpen a te szemedben halál, halálba vezet, és Krisztus az, aki megmutatta, hogy milyen is a valódi élet, amelyet olyan nehezen értettünk meg, és ennek a világnak a forgatagában sokszor szem elől tévesztünk, és olyan nehéz nekünk látni, hogy milyen is ez az élet valójában, és mitől sokkal szebb, sokkal jobb az, mint az, amit mi életnek ismerünk. És Urunk, talán így értjük meg azt is, hogy mennyi betegséggel küzdünk. És amikor te megkérdezed tőlünk, hogy akarsz-e meggyógyulni, ahogyan egykor a betesdai betegtől is megkérdezted, akkor talán érteni fogjuk, hogy miből is akarsz te minket meggyógyítani. Urunk, annyi megkötözöttségünk van, annyi dolog visszahúz bennünket, és olyan könnyen megriadunk, azt gondoljuk, hogy valami rosszat kapunk tőled. Segíts nekünk, kérünk, hogy ne legyenek bennünk ilyen félelmek, ilyen bizalmatlanságok, hanem higgyünk neked, hiszen te bebizonyítottad a kereszten, hogy ha valaki, akkor te szeretted az embert. És ha valakinek, akkor neked hihetünk. Minden okunk megvan, hogy a te szavadat elhiggyük, és ne legyünk a te ígéreteid iránt bizalmatlanok. És amikor te azt mondod, hogy lehet egészségesen élni, te meg tudsz minket gyógyítani, és hogy keljünk fel és járjunk új életben, akkor higgyük ezt el, hogy ez lehetséges. És nem csak lehetséges, hanem ez egy valóban egy boldog és tartalmas élet, amelyet ha megkóstolunk, amelyet ha megízlelünk, megértünk, akkor egy örökké valóságon át hálásak leszünk neked ezért. Urunk, segíts nekünk ebben, hogy ezt meg tudjuk tenni. És köszönjük, hogy az ajtót kinyitottad számunkra, és ezt még mindig nyitva tartod. Jézus, ami megváltó nevében.
Amen. Amen.